Az életre szóló könyvek mai adásában vendégem Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitán Egyetem elnök vezérigazgatója. A műsor hagyományai szerint Ágnestől is kértem egy rövid listát olyan könyvekkel, amelyek valamilyen szempontból meghatározóak voltak számára személyes életében, vagy a pályája során fontosak, hasznosak voltak. Igazán érdekes listát kaptam, és mivel hiszem, hogy nagyon sokat elárul az emberekről az, amit olvasnak, eszembe jutott egy mondata egy korábbi interjúból. Ezzel kezdünk már is.
Arról beszéltél, hogy amennyi diplomád van, az feltétlenül nem kell mind ahhoz, hogy az ember egy egyetemet tudjon vezetni, és azon gondolkodtam, én megláttam, hogy milyen könyveket olvasol, hogy viszont ahhoz, hogy az ember egy egyetemet tudjon vezetni, kell ennyiféle és ilyen típusú könyveket olvasni.
Egyetértek veled, hogy ez nagyon sokat elárul valakiről, hogy milyen könyveket olvas, és abból mit választ ki. Egyrészt azt gondolom, hogy igen, kell olvasni, mindenkinek kell olvasni, hiszen nem fejezzük be a tanulást a diplomákkal. Tényleg mindegy, hogy hány diplománk van, akkor sem állunk készen arra, hogy egy életen át végezzük a munkánkat, vagy dolgozzunk emberekkel. Én azt gondolom, hogy folyamatosan fejlődni is kell. Ez az egyik oka, amiért olvasok, és mindig választok olyan könyvet is, ami a munkámhoz kapcsolódik. A másik pedig a személyes érdeklődés. Engem egyszerűen ez a világ érdekel, hogy hogyan gondolkodnak az emberek, hogyan kell másokkal együtt dolgozni, hogyan hozzanak döntést a vezetők például. Úgyhogy ez a másik oka annak, hogy a könyvek ehhez kapcsolódnak.
Ez a lista, amit kaptam tőled, arról is árulkodik, hogy a sikertitka is nagyon foglalkoztat. És ez azért fontos, mert ma, amikor mindenhol azt olvasni, hogy bárki lehet sikeres, bárkiből kihozhatjuk a legtöbbet. Szóval sokan szerintem felületesen gondolkodnak a sikerről. Ezek a könyvek, amelyeket olvastál, ezek hogyan fogják meg ezt a témát?
Valójában itt a kulcs az, hogy hogyan definiáljuk a sikert. Kinek mit jelent a siker? Ha ezt meg tudjuk fogalmazni magunk számára, ha te tudod, hogy te mitől éreznéd magad sikeresnek, mi következzen be ahhoz, akkor sokkal könnyebb megtalálni az odavezető utat. Barabási Albert Lászlónak a Képlet című könyve foglalkozik az egyetemes sikernek a törvényeivel, és ő egy fizikus, talán az egyik legnagyobb mai magyar élő tudós. Az Egyesült Államokban dolgozik, hálózatkutató. És ő fogta meg egy különösen érdekes oldalról a sikert, szerintem, és azt mondja, hogy a siker nem a teljesítményről, nem az eredményről szól pusztán, hanem hogy a környezeted mit gondol erről, vagy mit lát ebből. És valójában tényleg azt látom, hogy az emberek is azt gondolják, akkor érzik magukat sikeresnek, hogyha a teljesítményüket, az elért eredményeket a környezetük is elismeri. És hogyha meg tudod fogalmazni, hogy te milyen területen szeretnél olyan eredményt elérni, amit a környezetedben azt akarod, hogy tudják rólad, akkor tudsz ehhez közelebb kerülni, ehhez a sikerhez. Van, aki ezt pénzben fogalmazza meg, van, aki azt mondja, hogy ő szeretne a leggyorsabban futni, annak nagyon jól mérhető eredmények. Például, hogy hány perc alatt futjuk le, vagy ússzuk le, sportban általában vannak ilyen teljesítmények, vagy azzal mérhető, hogy legyőzzük-e a másikat. De sokan inkább a szociális sikereknek örülnek legjobban, hogy népszerűek lesznek egy bizonyos körben. Nagyon sokféle módon érezheti magát valaki sikeresnek, és nem biztos, hogy az elért eredmények, azok minket olyan típusú sikerhez vezetnek, aminek mi örülünk igazán. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is, mint sok minden, az önismerettel kezdődik. Barabási Albert László különben azt mondja, hogy megvan az útja annak, hogy te sikeres legyél a területeden. Ehhez kell az eredmény, tehát azt el kell érni, gyakorolni kell, gyorsan kell futni, vagy sikeresen kell vezetni egy céget, és utána a hálózatok világában kalauzol el minket, és megadja azt a képletet, ami azt mondja meg, hogy hogyan lesz valaki ennyire nagyon sikeres. Hogy lehet az, hogy Einstein nevét mindenki ismeri, de valójában a relativitás elméletről meg nagyon kevesen tudnának sokat mondani. Vagy miért van az, hogy az első helyezettnek a nevét azt szinte mindenki megjegyzi, a második, harmadikat meg vesztesnek szoktuk nevezni egy olyan versenyben, ahol tized másodpercek választják el őket. Ezek azok a dolgok, amiket ha alaposabban vizsgálunk, és Barabási Albert László könyve ehhez visz minket közelebb, akkor megértjük, hogy mi ebben a különbség, és mi a titka, a képlete a sikernek.
Számodra, vagyis az életedben változott az, hogy mikor mit gondoltál a sikerről? Mert nyilván az embernek a pályája elején is van egy képe arról, hogy mikor lenne igazán sikeres, és aztán az élet olyan feladatokat hoz, amelyek ezt átalakítják. De van aki egész életében ugyanazt gondolja, nem tudom, hogy ez hogyan
alakul. De izgalmas ez a kérdés. Igen, valójában ezen múlik, hogy tudod-e mindig, és persze nagyon változott, mindig változott. Mindig azt éreztem, hogy az adott feladat, ami most ott áll előttem, azt kell jól teljesítenem. Persze, mi az az adott feladat? És most, hogy egy egyetemet vezetek, azért alapvetően azt határozza meg a sikerérzésemet, hogy látom-e, hogy jó irányba megy az egyetemünk, hogy tudunk fejlődni, hogy látjuk azokat a nagy ugrásokat, amit a következő időszakban megtehetünk. De volt olyan időszak az életemben, amikor legjobb anya akartam lenni, és azt gondoltam, hogy ez határozza meg a sikert. Ezt most is gondolom, és párhuzamosan ezzel is foglalkozom, és közben az ember az életében a különböző szerepek közül mindegyiknek meg akar felelni, de minden időszakban van egy, ami különösen domináns lesz.
És amikor elkezdődött ez a karrierút, akkor végülis az is, amit az ember elkezd tanulni, amiben energiát fektet, azért az is nagyon fontos, hogy hogyan képzelem el én magam, mondjuk 10 év múlva, 20 év múlva, de akkor nálad ez is sokat változott.
Igen, én amikor először egyetemre mentem, matematika, informatika szakot választottam, bevallom azért, mert jól ment, és nem azért, mert tudtam, hogy ez az én utam, és matematikus szeretnék lenni, és ez ki is derült. Sikeresen elvégeztem az egyetemet, de tudtam, hogy ez nem az én közegem. És ezért van az, hogy kerestem tovább, és ahogy te is mondod, mást is tanultam, de az fontosabb, hogy a munkám során különböző helyzetekkel találkoztam. Egyetemen kezdtem dolgozni, van, amikor oktattam, van, amikor inkább menedzseltem, új területeket, innovációt irányítottam, és ezeknek az utaknak a során találtam meg azt, amiben sokkal jobban érzem magam.
A legrégebbi könyv szerintem, hogyha jól látom, a Márai Füves könyve az asztalon, ugye? Ez az, amit az ember nézegelt, mondjuk gyerekként nézegelt otthon a polcon, vagy pedig sokat hall róla és megveszi. Mi a történet ennek a könyvnek nálad?
Én is a szüleim polcán láttam a Füves könyvet, az én szüleimnek rengeteg könyvük volt otthon, és most egy olyan élethelyzetben vagyok, amikor a könyveim azok nem sorakoznak a polcon előttem, hanem dobozokban vannak, és nem látom őket mindig, és ezért azok az emlékek, amik így a szüleim könyvtáráról maradtak, azok olyan nagyon pozitívan vannak bennem. És a Füves könyvet valójában én nagyon régóta, már gyerekkoromban is szerettem, mert azt gondolom, ez egyike azoknak a könyveknek, amik így mindenkinek adnak valamit, és minden élethelyzetben felcsapod, elolvasol belőle egy-egy bekezdést, és jaj, hát ez pont most, pont nekem szól. És ahogy változott az életem, és ahogy egyre érettebb lettem, természetesen mindig más bekezdésekre éreztem azt, hogy ez nekem szól, és mondjuk egy 10 évvel ezelőtt értettem meg egy olyat magáról Márairól, hogy neki mit jelent a munka, meg a hivatás, hogy ő hogy áll ahhoz, ahogyan egy hívás van az életben, aminek nem lehet nemet mondani, feladatként tekint az egész életre. És ezen én is tudok azonosulni. Sokszor érzem azt, hogy én nem dönthetem el, hogy ezt nem csinálom. Nekem ezt meg kell csinálnom, mert ha megtudom, akkor nekem ez kötelességem megmutatni, hogy ilyen eredményeket el lehet érni. Van, amikor erre gondolok. De aztán ír a boldogságról, meg arról, hogy együnk répát, tehát hogy tényleg nagyon sokféle dolog van benne, és ezek azok, ami miatt mindig azt éreztem, hogy így ott közel ott van, bármikor előveszem, akkor el lehet belőle olvasni valamit, és jól esik a lelkemnek.
Mindig úgy volt, úgy értem gyerekkorodtól, úgy volt, hogy az olvasás az a tudás megszerzése, tudás megszerzésének a módja volt számodra, tehát nem a szórakoztatás feltétlenül, vagy nem a kiszakadás a valóságból, mert végülis amilyen könyvet hoztál, mind arról szól, hogy valami olyan információ mennyiséget ad hozzám, amit itt tudok legjobban, legkönnyebben megszerezni.
Ez is benne van, hogy több ilyen könyvet olvasok, de ezt nem vettem észre így tudatosan, amit most mondtál, de lehet, hogy az is hozzájárult, hogy ilyen könyveket választottam, hogy ha szép irodalmat hozok, akkor saját magamból, így a lelkemből többet árulok el olyat, amit nem tudnak rólam a környezetemben, és ahogy mondtam, ez nem tudatos volt, de valójában lehet, hogy inkább csak az eddig is látható részemből akartam a könyvek révén is megmutatni valamit. Én a könyvekben leginkább az emberi gondolkodásra és érzésekre vonatkozó részeket keresem. És valójában ezekben a könyvekben is, amiket hoztam, Abszolút. Ami ilyen racionális és fejlesztésre vagy munkához kapcsolódó könyvek, ott is az érdekel legjobban, hogy az ember hogyan van jelen ebben az egészben? Mit érez közben? Hogyan hozza meg a döntéseit? Az egyik könyv, amit kiválasztottam, és most nincs itt az asztalon, ez a Mérő Lászlónak a Mindenki másképp egyforma című könyve, ami, ugye Mérő László elvégezte a pszichológiát, de ő eredetileg matematikus, és ő is abszolút ez a racionalitás és az ember kettősét vizsgálta, méghozzá közgazdasági döntéseket nézett meg. És én már eleve imádom ennek a könyvnek a címét, Mindenki másképp egyforma, mert pontosan azt mutatja, hogy az emberek ugyanolyan elemekből állnak össze. 5000 évvel ezelőtt is pont ugyanez volt az ember, mint most, csak a környezete más, és persze ezáltal teljesen másképp viselkedünk. És az, hogy hogyan hozunk meg egy döntést, mennyire gondoljuk mi azt, hogy racionális, és valójában mennyire nem csak racionális tényezők, hanem érzések, érzelmek, aktuális helyzetek határozzák meg azt a döntést, ennek nem vagyunk tudatában. És én ezt keresem mindig leginkább a könyvekben, hogy válaszoljak a kérdésedre, hogy megértjük-e, hogy az adott szereplő miért ezt az utat választotta, miért ezt a mondatot mondta, miért azt a döntést hozta. Legyen ez egy felsővezetői döntés, vagy egy szerelmes pár esetén az, hogy most akkor együtt vagyunk, vagy nem vagyunk, vagy igent mondok egy randi kérésre, vagy nem mondok. A mögött is sok minden van, hiszen a közeg, amiben vagyunk, az rendkívül összetett, és hogy milyen reakciót adunk erre, ez érdekel legjobban. És ez közelebb visz ahhoz, hogy megismerjem, hogy milyen útjai lehetnek az embereknek.
Itt van a Kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása könyv, tehát megint egy olyan, ami egy ilyen eszenciális könyv szerintem. Amikor ilyesmit olvasol, akkor ez egy tanulási folyamat is, tehát a saját életedben volt akkor éppen erre szükség, szokásváltoztatás volt a cél, vagy szeretnéd ezt tanítani. Miért került éppen ez a könyv a kezedbe?
Hát ez egy nagyon tudatos választás volt, hogy ezt a könyvet idehoztam. Az egyik legnépszerűbb, legsikeresebb könyv az önfejlesztésre vonatkozóan a 7 szokás, amiből szerintem 40 nyelvre készült fordítás, és a legtöbb embertől hallottam erről a könyvről azt, hogy többször visszaolvasta. Ez volt az oka, amire egyszer én is a kezembe vettem, elolvastam.
És ez mikor volt ez?
10 évvel ezelőtt. Körülbelül. És most a Metropolitan Egyetemen mi készítünk a hallgatókkal, amikor beérkeznek egy vizsgálatot, egy kutatást arra vonatkozóan, hogy milyen készségekkel rendelkeznek. És ez a 7 szokás könyvben megfogalmazott alapelvekre épült fel, és majd kilépéskor, amikor végeznek, szintén ezt a készségmérést megtesszük, és azért hoztuk létre ezt a folyamatot, hogy lássuk a különbséget a kettő között, a belépés és a végzés között. És ez azért a 7 szokásra épül, mert szerintem ebben benne van a lényege annak, hogy hogyan tudunk eredményesek lenni. Szerintem már a címéből látszik, hogy ez szokásokon múlik. Tehát nem csak azon, hogy te megtanultál-e valamit, hanem hogy megteszed minden nap, vagy minden héten azt a szükséges lépést, szokássá teszed-e annak az alkalmazását. Ezen múlik, hogy eredményes leszel-e. Mert könnyű elolvasni, megjegyezni, és ezért mondják, hogy az önfejlesztő könyveknek valójában nincsen igazán eredményessége, mert az emberek megértési szintig eljutnak, de ha nem építik be szokássá, akkor nem hat rájuk igazán. És ennek a könyvnek szerintem az a különlegessége, hogy ahhoz segít hozzá, hogy ha te akarod, akkor megértsd, hogy hogyan tudsz szokást formálni belőle.
De milyen szokásokra gondoljunk?
Az egyik példa, amit én tudom, hogy be tudtam építeni, az az, hogy először értsd meg a másik felet, és utána szóljál te hozzá. Ez mondjuk vezetőként sokaknak erre nagyon nehéz odafigyelni, hogyha felmerül egy kérdés, ott ülsz a terembe, tudod, hogyha te mondasz valamit, arra majd odafigyelnek, de hogy előbb meg kell érteni, hogy a többiek mit gondolnak róla, kérdésekkel vezessél, és tedd fel előbb a kérdést, és utána jussál csak el oda, hogy te is véleményt formálsz, és tényleg beépítsd, amit hallasz, nem csak udvariassági kérdés legyen ez, hanem magát a véleményedet azután alkosd meg, hogy megértetted, mit mond a másik. Ez szerintem kritikus jelentőségű tud abban lenni, hogy az emberek akár jó döntést hozzanak, vagy hogy jól éljenek a környezetükben. Ez otthon, amikor a partnereddel vagy, este leültök a vacsorához egy pohár borral, nem mindegy, hogy meg akarod érteni, hogy ő mit gondol az adott kérdésről, vagy nagyon erős a készítésed, hogy el akard mondani, hogy te mit gondolsz. És ebben tud változtatni az emberen az, hogyha tudatosan szokássá alakítja magában a kérdésfeltételt. A könyvben szerepelnek olyan javaslatok, amik az egyéni eredményességhez, meg ami a közösségben az eredményhez vezetnek. És az a példa, amit elmondtam erről a szokásról, az a közösségben való közös együtt win-win eredmények eléréséhez szerintem nagyon erősen hozzásegítenek minket, de természetesen az egyéni útunkon is.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Van olyan történelmi korszak, amely különösen vonz téged, vagy izgat valamiért?
Engem a jövő izgat mindig legjobban. Ha én elgondolkodom erről, engem mindig arra jutok, hogy az érdekel legjobban, de majd ezután ez hogyan lesz, ez merre vezet minket. Ha amikor az ókorról tanultam, akkor is azon gondolkodtam, hogy de hogy lett abból a következő lépés, és hogyha most gondolkodom erről, akkor is azt képzelem el, hogy vajon 10 év múlva, vagy akár 100 év múlva, mi az, ami nagyon más lesz. És mivel annyira gyorsan és egyre gyorsabban változik a világ, tényleg exponenciálisan minden, ezt egyre nehezebb elképzelni, és egyre rövidebb időtávra tud az ember valami szenáriót egyáltalán felállítani.
A társadalmi változások érdekelnek, vagy a technológiák? Ez azért is kérdezem, hogy sokszor esik például a mesterséges intelligenciáról, illetve például, hogy a mesterséges intelligencia és az irodalom viszonya, vagy a képzőművészet viszonya egyáltalán helyettesíthetnek-e minket a gépek, de ilyen szempontból, vagy akár mint vezető, hogy hogyan lehet ezeket a fiatalokat, ezekre a hihetetlen változásokra, vagy egy teljesen másféle életre fölkészíteni?
Engem a társadalmi változások és az egyén szintjén megjelenő változások érdekelnek legjobban, mert ezek befolyásolják az életünket, de ezeket pedig a technológiai fejlődés erősen meghatározza. Tehát a ChatGPT megjelenésével nem mondhatjuk azt, hogy engem nem érdekel a technológia, vagy hogy hogyan íródnak a könyvek a jövőben. Néhány éven belül biztos vagyok benne, hogy lesz olyan interjú alanyod, aki olyan könyvet mutat fel, amit már egy mesterséges intelligencia írt, és jó könyv lesz. Ezt tudom, hogy nagyon rossz érzés bizonyos embereknek elfogadni ma, de nem érdemes úgy csinálnunk, mintha ez nem lenne. Ez így van, és inkább azt érdemes megnézni, hogy mit kezdjünk ezzel. És igen, pont emiatt egy egyetemnek is, így a Metropolitan Egyetemnek is a legfontosabb feladata, hogy a változásra készítse fel a hallgatókat, az embereket. Ez az egy, ami biztosan lesz. És mivel ez egyre gyorsabban történik a környezetünkben, nyugodtnak és biztosnak kell lennünk abban, hogy majd tudunk ehhez alkalmazkodni. És ehhez kell olyan készségeket elsajátítani, olyan nyitottnak lenni, ami hozzásegít minket ahhoz, hogy nem ijedünk meg tőle, de folyamatosan változás lesz körülöttünk, ez biztos.
Engem nagyon izgat az, hogy hogyan választod ki a következőt. Szóval, hogy például vannak-e olyan emberek, akiknek a véleménye számít? Vagy van-e olyan fórum, ahol olvasol könyvről, és azt mondod, hogy erre szükségem lehet, vagy valamilyen más úton jutnak el? Vagy nézed a külföldön népszerű könyveket, hogy ez hogyan történik?
Szeretek könyvesboltba menni például, ez az egyik. És egyszerűen nézeketem a polcokat, és így valamelyik könyv felkelti az érdeklődésemet, akkor beleolvasok egy kicsit. Hogyha külföldön járok, akkor is szeretek olyan boltokba menni, ahol angol nyelvű könyveket lehet kapni, amit tudok is követni, és ott kifejezetten általában szakmai könyveket szoktam keresni, de a lányommal is van, hogy bemegyünk egy könyvesboltba, és amíg ő keresgél magának, vagy tudja, mit akar, addig én is nézelődöm, úgyhogy a legtöbb könyvet azt így választom ki. És természetesen vannak, akiknek számít a vélemény, elég sok ilyen ember van. Bevallom, egyre ritkábban ajánlanak a kollégáim, vagy barátaim könyvet, de van ilyen, akkor azon biztos, hogy végigmegyek, hogy megnézem, és nem mindig válik be, mert hogyha valaki azt mondja, hogy ez a könyv jó, az ugye neki jó, nekem lehet, hogy nem, és egy idő után érzi az ember, hogy kinek az ajánlására érdemes odafigyelni, úgyhogy azok maradnak meg.
Van-e olyan, akinek az életútja magával ragadott esetleg? Sok olyan emberrel beszélek, aki például nem ilyen típusú könyveket olvas, hanem önéletírásokat, mert azt mondja, hogy az neki sokkal többet ad, mint egy ilyen okos könyv.
Én is ezt látom, nagyon sok ember szereti. Én is olvastam néhányat, de én azt szeretem, hogyha megtesszük a következő lépést, hogy abból a következtetést is levonjuk, hogy mi az, ami általános érvényű lehet az egyén életútjából, és én, lehet, hogy ez az oka, amiért azokat a könyveket szeretem, ami már ezt a szintetizálást megtette, és egyel absztraktabb szinten az ember gondolkodásának a módjáról ír, hogy melyek azok a racionális és irracionális tényezők, amiket téged az életutadon befolyásoltak. Michelle Obamának a könyvét olvastam utoljára például, ami egy ilyen személyes életútról szól, és női vezetőként különösen közel éreztem magam néhány megállapításához. Ő egy ilyen nagyon, nagyon barátságos és okos képet tudott kialakítani, és teremteni ilyen hangulatot a környezetében. Abban tényleg lenyűgöző elemeket láttam.
Tóth Ágnessel, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatójával beszélgettem itt az Életre szóló könyvekben. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Találkozunk 2 hét múlva.